itt a Tudatosság Podcast.
A mi?
Tudatosság Podcast.
Miért pont tudatosság?
Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit.
Tényleg, sőt, még az ítélkezés sem.
Én Erdély Nikolett vagyok.
Én pedig Dienes Maja. Ez pedig a Tudatosság Podcast.
Wow, Maja tapsolt! Ez volt, jó hangos volt Maja.
Igyekeztem, gyakoroltam
előre. Kaptunk egy klepet. Úristen, és... miről fogunk ma beszélgetni? Kezdjük ott, hogy ez a 90. epizódunk, 90. alkalom, hogy röhögve kezdünk egy podcastot. Micsoda felháborítom, túléltük.
Úristen.
Az összes röhögés, minden.
És ti is túléltétek az összes röhögés. Szerintem ez a nagyobb. Nagyobb tényező, nagyobb igen. dolog. Mi itt jól el vagyunk egyébként.
Igen, jól szórakozunk.
De hogy ti 90 epizód, úristen. Volt. Igen. De az is lehet, hogy valaki most csatlakozik be, nem? Hogy még soha nem hallott minket.
Hát akkor sziasztok.
Hello.
Amúgy van másik 89 részünk. 89, az durva. Én ezt most nem, én
az
ezt most
gombozból
nem tudom.
Is nagyon-nagyon sok.
Én ezt most nem tudom feldolgozni, hogy mi 90 darab epizódot csináltunk.
Igen.
Pedig te? A Tomi se tudja elképzelni, hogy ő 90 epizódot...
Kibírt minket?
Megszerkesztett, megvágott, megvideózott, meg mindenezett.
Igen. Wow. És egyszer Tomi kiszámoltad, nem? Hogy hány órányi, tehát már több, mint egy napnyi hanganyagunk van, lehet, hogy már két napnyi is, igen, majdnem. Aha, wow. Hogy így durva, hogyha összeszámoljuk így, egymás mellé tennénk az összes podcastot így elejétől végéig, akkor akár két nap folyamatos hallgatást is biztosíthatunk ismétlés nélkül. Na?
Úr, ez egyre rossz. Felfoghatatlan a számomra.
Ez egy túl ezen a valósági, hogy van?
És az, hogy a valóságon minden alkalommal dolog. Ilyen lelkesen, tehát, hogy én még sosem éreztem azt, hogy ez nincs kedvem.
Még nekem sem
vagy. Vagy más csinálnék szívesebben. Valahogy tehát, hogy a legnagyobb örömöm az egyik legnagyobb örömöm.
Nekem is abszolút. Ugye? Ez. Igen, hogy jöhetek ide, lehetek itt veletek és veletek.
Szív. Tomi ilyen szíveket küld nektek igen. is.
Ez most inkább egy alma, mint egy szív.
Várjátok, meg tudom szívezni. Így?
Úgy, igen.
Szív! Ez nagyon vicces, hogyha ti az Apple Podcast-en hallgattak most minket, vagy a Spotin.
Mert hogy?
Mert ja, nem látják, hogy mit mutogatok, hogy igen, itt. Igen. Próbáltam egy szívet képezni a kezemmel, de alma lett belőle, és a Maja mondta, hogy ez nem szív, Nikola. Az ékes igéket se ismered, de még a rohadt szívet se tudsz rajzolni.
A kezed, de...
Milyen képességeid vannak neked? Szóval 90. a részünk, és ma hoztunk egy témát, ami nem más, mint a hát félrelépés, megcsalás... Milyen szavak vannak még? Erre mondjál még szinonimákat, Maja. Félrelépés, megcsalás. Nekem is. Megcsalás. Na, szóval nekem az jutott az eszembe, mert mielőtt ide beültünk a podcastba, elmentem a mosdóba. És miközben a mosdóban voltam, följött bennem az a gondolat, hogy basszus, ez a félrelépés, megcsalás is mennyire terhelt szó.
Abszolút.
Tehát azt mondod valakinek, hogy félrelépett, ha nem tudom ki, mindenkinek más jut az eszébe. Az egyik azt mondja, hogy csókolózott valakivel? Ránézett? Vagy lefeküdt vele? Szóval egy csomó mindenkinek a világában tök máshol kezdődik.
A határok, igen.
Valaki igen. azt mondja, hogy ránéztél egy másik nőre, megöllek. Te szemét, hogy gondoltad? Szóval ez egy nagyon érdekes téma. Egyébként nekem, ahogy változom, ahogy idősödöm, ez változik a világomban. Tehát, hogy amikor tinédzser voltam, vagy fiatalabb, akkor ha a pasimmal együtt sétáltunk az utcán, és láttam, hogy egy másik csajszira ránézett, akkor kivert a víztől, és ez a kiszúrom a szemeidet, te szemét, hogy ránéztél arra a lányra. És hogy aztán én változtam, és inkább a magammal való viszonyom változott, úgy ez az egész így nagyon kitolódott. Aztán vannak ennek szintjei szerintem, hogy ki meddig engedi ezt kitolni, de hogy nálam elég sok mindennek kell ahhoz történnie, hogy valami megcsalásnak számítson. Ugyanakkor azért a féltékenység az szerintem, most nem tudom, mert most nem gyakorlok, de hogy a féltékenység szerintem amúgy simán meg tudna jelenni a világomban bizonyos helyzetekben, szóval ez egy
szerintem érdekes... a féltékenység sokkal előbb megjelenik, mint a félrelépés vagy megcsalás, legalábbis ez az én nézőpontom, vagy tapasztalatom, tehát hogy így nem kell ahhoz... Igen, és ki mit ért? Ez annyira rossz. Elkezdtem erről beszélni, és hogy úristen, mit is értünk most az alatt, hogy félrelépés, mit értünk az alatt, hogy megcsalás.
És ránéztél valakire csak,
vagy flörtöltél,
vagy esetleg már írtál neki 2 SMS-t, csak megkérdezted, hogy hogy van.
Igen, vagy csókolóztatok, vagy heavy petting, vagy ennél több. Igen, és ugye Clintonnak is ugye más nézőpontja.
Pont ezt akartam mondani, hogy tegnap néztem a Frida Kahlo filmet, és akkor abban Diego ugye mindenkivel is lefekszik, és Frida meg annyira könnyedén veszi ezt az egészet, és az egyetlen alkalom, amikor totálisan kiakad, amikor a saját húgával feküdt le a Diego, és akkor ezen mondta, hogy tűnjön el, és levágta a haját rövidre, meg minden baja is volt. Ezt pont tegnap néztem, és mondtam, hogy wow, na az ő valósága a megcsalásról, az aztán totálisan más. Wow. Főleg a korában, annak idején.
Igen.
Fú, annyira szabados lelkületű volt, annyira könnyedén vett ezt, még ugye az előző feleségével ezek ott egyházban laktak az elején, amikor összejött a Diego-val, és még ott mondta is neki az ex-felesége, hogy hát jól vigyázz a Diego-val, mert mindenkivel is szeret mindent is csinálni, és akkor mondta Frida, hogy de nem velem. És akkor persze kiderült, az első modellel is lefeküdt, mert ugye ő is vestő volt. Az első modellel is lefeküdt, a másik, aztán mindenki, aztán már meg sem. Tehát így ővel is lefeküdtél, remélem legalább jó segge volt. Ennyit mondott neki, és aztán azon teljesen kibukott, hogy a húgával lefeküdt. Szóval, hogy ez olyan érdekes egy téma szerintem, hogy kinek mi számít annak. Léptetek-e már ti félre esetleg?
Vagy voltatok-e azok, akikkel félreléptek?
Tényleg, akkor ez sok szempontból
lehet. Igen, sok szempont van. Igen.
Én szerintem nem voltam még soha olyan, akivel félreléptek. Most gondolkodom. Maximum olyan volt, amiről nem tudtam, hogy valaki még benne van egy kapcsolatban valamennyire, de nem
tudtad,
nagyon...
vagy nem akartad tudni, mert nekem ez volt egyébként. Azért teszem, hogy igen.
Azt hiszem, egyre emlékszem, és azt hiszem, hogy a fiú, akivel megismerkedtem, semmi extra nem történt egyébként közöttünk, csak egyszer-kétszer találkoztunk, meg üzengettünk, és akkor azt hiszem, hogy később derült ki a számomra az ő elmondásaiból, hogy ő akkor még együtt volt valakivel, de hogy már vége volt a kapcsolatnak, de hogy még azért együtt voltak, és akkor úgy mondtam, hogy talán ez az egy, de így konkrétan nem volt olyan, hogy velem valaki megcsalta a párját, még ilyet sose csináltam.
Én nekem már volt.
What? Maja! Na most figyeljetek! Most kiderítem Majára. A Majának sem maradt titokba az élete, hát 90 részen keresztül be volt bújva a vár mögé, aztán kiugrasztottuk a nyulat a bokorból ezzel a depresszióval, most meg mindent el kell mondania. Úgyhogy végre én csendbe fogok ülni. Maja, te jössz, mesélj nekünk, mit
csináltál? Nem tudok erről nagyon sok mindent mondani. Nagyon érdekes volt, mert az, aki velem megcsalta az akkori párját, azt hiszem, nem emlékszem, hogy... Na mindegy. Szóval együtt voltunk régen. Régen egy pár voltunk. És ilyen nagyon furcsa volt a viszonyunk, tehát, hogy így hát így találkoztunk néha, vagy beszélgettünk néha, és akkor így mindig valami még fölcsillant, de nem voltam benne biztos, meg szerintem ő se, fogalmunk sincsen, hogy ennek ez csak a réginek így a visszacsillogása, vagy így tényleg aktuálisan valami. De szerintem, elmondom, hogy akkor mi volt. Tehát az volt, hogy együtt voltunk, és így utána így föleszméltem, és valami egy fél mondatából kiderült, hogy én azt gondoltam, hogy már nincsen együtt az akkori párjával, mert mindig úgy jött, hogy én voltam az, akinek panaszkodott. Tehát és akkor így mindig elmondta, hogy jaj, mennyire nem jó, meg bla 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 bla, és akkor én ebből arra következtettem, hogy nincsenek együtt már. És akkor így együtt voltunk, és utána így egy fél mondatból így valahogy így kiderült, hogy ti még együtt vagytok? Így rákérdeztem, és akkor így mondta, hogy igen, mondom, a kurva élet. És így most így mit csináltál velem? És aztán így rájöttem igazából arra, hogy ha igazán őszintén ránézek, akkor nem kérdeztem meg előtte. Tehát megkérdezhettem volna, hogy együtt vagytok, vagy nem vagytok együtt. És ezt nem tettem meg. Tehát akkor tulajdonképpen ilyen szempontból, akkor valahol én is akartam ezt. Tehát, hogy így valahol nem akartam arról tudni biztosan, hogy ők együtt vannak-e vagy sem, mert akkor, hogyha megtudom, hogy együtt vannak, akkor lehet, hogy lezárom ezt a lehetőséget. Úgyhogy így...
Értem most már a kérdésedet arra irányulóan, hogy nem akartad tudni, hogy valójában mi van.
Igen, tehát izgalmas. Hogy hányszor van az például, hogy éberek vagyunk, tök mindegy, hogy ki vagyunk éppen, melyik pozícióban vagyunk a szituációban, de hogy mennyire vagyunk éberek a összes többi szereplőre. Tehát mennyire vagyunk éberek arra, hogyha mondjuk a párunk kacsingat valaki más felé arra, mennyire vagyunk éberek arra, hogyha mi kacsingatunk valaki más felé, és nekünk van párunk, tehát mi vagyunk egy párkapcsolatban, akkor így mennyire vagyunk éberek arra, hogy a párunk mennyire érzékeli ezt, még akkor is, hogyha nem tudatosan, tehát nem, de hogy így energetikailag érzékeli. És hogyha mi vagyunk a harmadik fél, akkor így mennyire vagyunk éberek arra például, hogy annyira szeretnénk, hogy mondjuk így igaz legyen az, hogy már nincsenek együtt, vagy, tehát hogy tök mindegy, hogy mire szükség, tehát hogyha az a nézőpontunk, hogy nem szeretnék én a harmadik fél lenni, vagy nem szeretnék én az lenni, akivel megcsalnak valaki mást, akkor mennyire kell lezárnod az éberségedet, hogy tudjad, hogy mi van velük, hogy be tudjad vállalni azt a helyzetet, hogyha vannak ilyen nézőpontjaid. Ha laza vagy, idézőjelben, ha nincsenek ilyen nézőpontjaid, hogy megtörténik, nem igazán akarok belemenni abba, hogy mi van közöttük, meg hogy ez milyen hatással lesz az ő kapcsolatukra, meg ilyesmi, akkor mindegy, tehát hogyha ennyire laza vagy, de hogyha vannak bármilyen nézőpontod, akkor érdemes ezekre ránézni. Úgyhogy nekem, én akkor utána nagyon mérges lettem a fiúra, és így igazából így lekiabáltam, hogy ezt hogy tetted meg vele, meg miért hitetted el, és aztán így hazamentem, és mondtam magamnak, hogy a kurva életbe, kimondom, hogy a kurva életbe mennyire voltam én éber arra, hogy ők még együtt vannak, és hogy miért nem tettem föl az együttlétünk előtt a kérdést, hogy ti együtt vagytok még? Mert akkor valószínűleg lezártam volna ott, hogyha azt mondja. Ha nem hazudik, és nem akarom, tehát hogy persze ezt lehet itt tovább variálni, tehát ha azt mondja, hogy igen, még együtt, akkor így, hát akkor nem jöhetett volna létre az egész.
Most, hogy beszéltél, olyan érdekes volt, amikor elkezdtünk beszélni erről a témáról, akkor ilyen szűk volt a valóságom. Így alig láttalak téged is, és hogy elkezdtél erről beszélni, így elkezdett kinyírni, és így rájöttem, hogy bizony velem csaltak már meg mást, és most esett el nekem, hogy volt párom ugyanezt, csak én szerelmes voltam ebbe a fiúval, és mindegy volt, hogy kivel van, és mit csinál, én csak vele akartam lenni, és most így azért jutottak eszembe a történetek, meg a sztorik, hogy mégsem, nem igaz, pedig ha így visszagondolok a közelmúltra, akkor nem történt velem ilyen. De hát mire vagyok éber, kivel történt az velem, vagy valaki mással? Egyébként, amire miatt nem akartam erre emlékezni.
Igen.
Szóval, ez tök jó, hogy ezt megmutattad. Én el is felejtettem ezt a részét, hogy a megcsalásnak van egy ilyen része, és hogy te lehetsz az is, akivel megcsalják a másikat.
Abszolút.
Szerintem egyébként olyan érdekes ez. Tudom, hogy ez a rész egy kicsit ilyen bicskanyitogató lesz sok mindenki számára. Lehet, hogy el fogtok kapcsolni, azt mondjátok, hogy ezek mind hülyék. Ugyanakkor szerintem ez annyira más néző. Tehát, hogy lehet nagyon máshogy nézni, mint hogy ez a valóság nézi. Most már úgyis megbeszéltük az előző epizódban, hogy mit jelent ezen a valóságon túli
valóság. Igen.
Szóval, hogy annyira más, hogy lehet nézni. Én nagyon kedvelem azt a történetet, amit mindig Dén mesél, amikor az intimitás öteleméről mesél, és a másik tiszteletben tartásáról. És mindig elmeséli ezt a történetet, hogy nekik volt az a barátjuk Méri, akinek a párja volt Bill, aki egy utazó üzletember volt. és nagyon-nagyon különböztek egymástól ők ketten, és nagyon más volt a nézőpontjuk a világról. És például mindig ezt is mondta Méri, hogy igazándiból kétszer-háromszor vitatkoztak egy témán, és ha nem egyezett a nézőpontjuk, akkor úgy döntöttek, hogy erről a témáról egymással nem beszélgetnek, ezzel is tiszteletben tartják a másik nézőpontját, meg saját magukat, és elismerik azt, hogy csak különbözik a nézőpontjuk erről a témáról, nem kell beszélgetnünk, ettől még egy pár lehetnek.
Na, én amikor ezt a történetet hallom, ez a része mindig olyan elképesztően, annyira szeretem, mert szerintem annyira azt gondoljuk, hogy muszáj egyetértsünk egy csomó mindenben, ahhoz, hogy barátok legyünk, hogy párkapcsolatban legyünk, hogy bármi, hogy egy családhoz tartozzunk, és hogyha nem ugyanaz a véleményed, akkor kitagadlak, vagy megtagadlak, vagy nem beszélek veled, és mi van akkor, hogyha megvan az, hogy tiszteletben tudjuk tartani egymást úgy, hogy neked ez a nézőpontod, nekem meg az, és akkor nem kell a másikat. Tehát ez a, nekem hiányzik ebből a valóságból az, hogy meg tudjuk úgy hallgatni a másikat, hogy ne akarjuk feltétlenül megváltoztatni a nézőpontját, hanem teret adunk neki, hogy így oké, neked ez a nézőpontod, nekem más a nézőpontom, és nem jó vagy rossz az, hogy más a nézőpontunk, vagy hogy neked, hanem egyszerűen csak más, és nem, tehát, hogy belemehetünk abba, hogy figyelj, szerintem azért az én nézőpontom validabb, vagy jobb, vagy valami, de mi van akkor, hogyha nem egy erőszakos energiából nyomjuk ezt, hanem így oké, elfogadom azt, hogy neked más a nézőpontod.
Abszolút. És ennek a történetnek az a
Folytatása,
igen. Hogy föltette a Geri ezt a kérdést a hölgynek, hogy Miri, szerinted a Bill valaha félrelépett, amikor elment ezekre az utazásokra? És akkor erre a Miri meg azt mondta, hogy hát, nem tudom, kis fiatal szarosok, mert valami ilyesmit mondott nekik, mert hogy akkor még Geri 60
körül volt, és mondta, hogy
ti fiatalok,
igen,
a hölgy volt, mint 90, igen. És mondta, hogy jaj, ti fiatalok, csak erre tudtok gondolni, és mondta, hogyha Billnek az teremtette azt, hogy tiszteletben tudta magát tartani, hogy ha történt valami ilyesmi, akkor ezt megtette, de soha nem tette volna azt, hogy nem tart engem tiszteletben azzal, hogy elmondja nekem, hogy mit tett.
Igen, hogy kázi az orrom alá dörgöli, vagy azt, hogy a megbocsátásomat kéri. Tehát, hogy és ez mennyire, annyira jó, hogy ezt a történetet elmondtad, Niki, nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, mert nekem például ez egyik ilyen sarkalatos pont az ilyen helyzetekben, hogy ha félrelépsz, akkor oké. Tehát mondjuk az, hogy van egy párkapcsolatod, és valakivel mással, tök mindegy, csókolozol, randevúzol, szexelsz, tök mindegy, hogy mi, de hogy így, hogy amikor visszajössz a párodhoz, akkor én úgy szoktam mondani, hogy ez, tehát az, akiként visszajössz, az hozzájárulása a párodnak. Hogyha szarul érzed magadat emiatt, akkor az nem lesz hozzájárulás a párodnak. Hogyha ettől mondjuk teljesebb vagy, még inkább önmagad vagy, és jobban tudod szeretni a párodat, kedvesebb tudsz hozzá lenni, jobban oda tudsz figyelni az igényeire, akár valami új trükköt, amit tanultál, be tudod csempészni a hálószobába, és ezzel nagyobb örömet tudsz neki okozni, akkor azt mondom, hogy akkor hozzáadott ez a dolog a ti kapcsolatotokhoz. De amikor úgy kell ezt csinálni, hogy összeszűkül az embernek a világa, szerintem akkor az ember valahol önmaga ellen és a kapcsolata ellen is választ. Tehát, hogy és hogyha fölteszitek a kérdést, hogy jó, de ez lehet egyáltalán úgy választani? Igen, lehet. Én azt szoktam mondani, tőlem egyszer megkérdezték, hogy mit szólnék én ahhoz, hogyha a párom félrelépne, és akkor ezt mondtam nekik, hogyha nem engem kizárva csinálja ezt, hanem belevesz engem is, és nagyobbat teremt mindannyiunk számára, akkor nincs vele semmi bajom. ez volt az elmélet. Na most azt gondolom, hogy szerintem amikor valójában odaér valaki, hogy mondjuk megtudja azt, hogy a párja félrelépett, az egy teljesen más dolog, mert akkor tök más dolgokat hozhat ki. És ez az én tapasztalatom is, amikor megtapasztaltam ezt, akkor olyan dolgok jöttek felszínre számomra, hát úristen, tehát azt szerintem egy nagyon érdekes. Nekem, ami nagyon följött, abszolút az önértékelési zavarom, tehát, hogy így, hogy hova teszem magamat a párkapcsolatomban, tehát, hogy tényleg vagyok-e szeretve, tényleg vagyok-e értékes, és ezeket így mind megkérdőjeleztem, és szerintem itt egy ilyen nagyon fontos pont van, hogy kibukkantak olyan személyiségbeli talán gyengeségek, vagy bizonytalanságok, hát szerintem ez az egyik része, a másik része, hogy a párom tényleg tudja azt kifejezni, és úgy kifejezni, hogy ne legyek bizonytalan a kapcsolatunkban, abban, hogy szeretve vagyok, stb. Tehát ez inkább ilyen két részes dolog, de amire szerintem mi, tehát saját magunk reflektálni tudunk, az az, hogy mit tehetünk mi magunk, amikor följönnek ezek az érzések. Tehát, hogy így ez nekem nagyon szépen megmutatta azt, hogy bizonytalan vagyok a kapcsolatunkban, hogy nem... tehát, hogy megrengette azt, hogy tényleg szeret engem? Tényleg? És az volt a vicces, hogy amikor ez így megtörtént, akkor azt láttam, hogy a párom így egy csomó minden alól felszabadult, és egy ilyen tök nagy megnyílása volt, és felém is nagyon megnyílt, viszont kétségbe vontam ezt a megnyílást, mert hogy miért nem tudott mondjuk így megnyílni nekem enélkül? Tehát miért kellett, hogy ennek nincs túl sok értelme, amikor ezeket a miértes kérdéseket föltesszük, csak mert, de hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és szerintem itt például bármi is jön föl, ez a Frida Kahlo, ez a bárcsak tudnék én is ennyire laza lenni, tényleg, mennyire király lenne, de felismerni azt, hogy hol vagyunk, és nem rossz átéve azt, hogy hol vagyunk, de az, hogy ebben a pillanatban mi működik nekünk így ránézni sebezhetően, és ránézni, hogy opsz, hát akkor itt nekem még van mind dolgoznom, hogyha ez ennyire kiborít. És akkor erre rá lehet nézni különböző kérdésekkel.
Nekem az jött még itt fel, visszamennék az intimitás ötteleméhez, ami szerintem ezekben a témákban elengedhetetlen.
Abszolút.
Hogy nekem például a házasságomban is ez volt, hogyha félrelépett a férjem, akkor én eleinte ezt a megengedés dolgot vittem csak el magammal. És én annyira megengedő akartam lenni, mert én sosem voltam korábban, sőt, inkább féltékeny típus voltam, és akkor mindenkit így próbáltam magam mellett leláncolni, és akkor, amikor elmentem az alapozó tanfolyamra, ott hallottam Andrástól, ez az egy dolog jött be a világom, hogy bemegy, amiben megy éppen. Az összes többi elemet, a tiszteletben tartást, a sebezhetőséget, ezeket így, azokat így hagytam. És akkor, amikor megismerkedtem ezzel a fiúval, akkor úgy döntöttem, hogy na, én aztán most megengedő leszek, mert én egy hárpia voltam eddig. És akkor annyira megengedő voltam vele, hogy annyi mindent csinált, amit egyébként ő viszont nem engedett volna meg nekem, hogy megtegyek vele. Hogy arra kellett rájönnöm, ez egy nagy felismerésem volt egy idő után, hogy tehát annyira megengedő voltam vele, hogy közben nem tartottam magamat tiszteletben. Az ő szemében sem tartottam magamat tiszteletben, mert az én megengedésem mondjuk itt volt, mondjuk magasan, hogy a hallgatók is értsék, az ővé meg mondjuk tök alacsonyan. És ha én ezt megengedem neki, ő neki az már meghaladja a szintjét, tehát viszont ő nem engedné meg nekem ugyanazt. Ezért az ő szemében tök mindegy, hogy mit engedek. Tehát, hogy nem azt kell feltétlenül figyelemben tartani, hogy neked mi a megengedésed mértéke, hanem még a másikét is figyelembe kell venned. Mert ha valami olyasmit engedsz meg a másiknak, amit ő viszont nem engedne meg neked, akkor lábtörlővé válsz a szemében.
De pont ezt akartam mondani, hogy arra nagyon oda kell figyelni, hogy ez a megengedés az nem egyenlő azzal, hogy lábtörlővé válunk. Tehát, hogy A megengedés a másik felé, azt meg kell előzze a megengedés saját magunk felé. Tehát, hogy megengedjük például azt, hogy ha történik egy, az, hogy mondjuk a párunk megcsal minket, vagy félrelép, akkor megengedni magunknak, hogy az jöjjön föl, az bukkanjon föl, azok az érzések ott legyenek, amik ott vannak, és nem megítélni magunkat, hogy most hárpia vagyok, vagy nem vagyok, hanem oké, most ez van, ami van, és így érzem magamat, ahogy érzem magamat, és megengedni akár a kétségbeesést, és a megengedés az a pont, ahol, hogyha teljes megengedésbe kerülsz azzal, ami van, akkor tudunk igazán tovább lépni. Ameddig nem, ameddig tagadjuk azt, ameddig bárhogy így le akarjuk nyomni, addig nem vagyunk, tehát nem tudunk azzal dolgozni, ami ott van. És amint, hogyha megjelenik, akkor már tudunk azzal valamit kezdeni. De hogy az első dolog, hogy mi van akkor, hogyha megengedjük magunknak, hogy úgy érezzük magunkat, ahogy érezzük, és aztán utána lehet alkalmazni az eszközöket, hogy ki ez egyáltalán lehet, hogy nem is a miénk. Tehát lehet, hogy mondjuk most mondok valamit, az édesanyánk féltékenységét, vagy az édesapánk féltékenységét éljük, ahelyett, hogy egyébként, hogy jó volt, remélem jó volt, és lehet, hogy tök laza vagy így, hogy tanultál valami újat, mert akkor mutasd meg, vagy nem tudom, vagy... Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen fontos pont, hogy a megengedést először, mint az intimitás többi négy elemét, először magunkkal érdemes gyakorolni. És megengedni azt, hogy mi az én valóságom most ezzel. Működik ez nekem? Nem működik? És hogy hogyan? Tehát, hogy és bármi, ami följön, az rendben van, és akkor azokkal a dolgokkal mit tudok kezdeni, ami éppen ott van. Legyen az féltékenység, legyen az sértődöttség, legyen az harag, legyen az bármi más, mondjuk pont most éppen az összes, nem az összes, de jó néhány, ilyen zavaró beültetést soroltam föl, amit az Access alapozóban így szoktunk nevezni ezeket a dolgokat, és valójában ezek azért zavaró beültetésnek hívjuk őket, mert hogy följönnek, de egy olyan helyre viszik a figyelmünket, ahol nem tudjuk megváltoztatni a dolgokat. Tehát amíg a haragunkra figyelünk, amíg a sértődöttségre, amíg a bármire, addig nem tudjuk azt megváltoztatni, és hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi az, ami igazán itt van, és mi ez valójában, és hol van az a pont, ahol itt változást tudok létrehozni, akkor teljesen máshová fog menni a figyelmünk. És akkor lehet, hogy észrevesszük azt, hogy jé, ez nem is az enyém, hanem mit tudom én, a nagyszüleimé volt, csak lemásoltam ezt a mintát, vagy... működik ez nekem? Nem működik, én egy olyan párkapcsolat. Tehát akkor nem a haragba tesszük az energiát, hogy megváltoztassuk, vagy sértődöttségbe, hogy megváltoztassuk a másikat, mert ezek mind olyan eszközök, amivel változást próbálunk létrehozni a másikban, hanem arra tudsz ránézni, hogy mi az, ami neked működik. Működik-e neked egy ilyen kapcsolat? Mi van akkor, hogyha egyébként abszolút működik, és nem érdekel nagyjából, mint Frida Kahlót sem érdekel, de mi van akkor, hogyha működik neked egy olyan kapcsolat, ahol ez ez egy egész nagyon nagy téma, az a poliamória, amikor több valakibe tud valaki szerelmes lenni, érzelmileg közel engedni, és akkor így mi van akkor, hogyha ez neked így akár tök természetes, csak még senki nem láttad a környezetedből, hogy így működik, és mi van akkor, hogyha rájössz, hogy nem, neked egy ember kell, aki hűséges hozzád, de akkor viszont tisztában vagy azzal, hogy neked ez az igényed, ez működik, hogyha a párodnak ez nem elég, akkor kell olyan érzelmileg intelligensnek lenni, hogy azt mondjuk, hogy nagyon szeretlek, nagyon csodállak, nekem ez hosszú távon nem fog működni, mert te látom, hogy neked mások az igényeid. És ezek egy olyan alapvető dolgok, hogy én nem szeretnélek téged megváltoztatni, de magamat se szeretném korlátozni azzal, hogy én egy olyan világba lépjek bele, ami nekem nem működik. És ilyenkor fájdalmas, de ilyenkor kell szétválni szerintem.
Ez annyira csodás, amit mondtál, én valami ilyesmi választást hoztam legutóbb. Mert és soha, nem mondom azt, hogy soha nem működne nekem, hogy többen legyünk egy párkapcsolatban, de egyszerűen csak annyira nehéz volt nekem ez az egész, és csak rágondoltam arra, hogy ez mennyi munkával jár, és mondtam, hogy nekem annyi dolgom van.
Egyébként hogy munkás, nagyon munkás, igen.
Tehát, hogy nekem erre nincs energiám, hogy én ezen dolgozzak. És ugye ez nagyon változó azon, hogy milyen a másik, harmadik fél, aki bőn a kapcsolatban.
Abszolút.
És nekem csak nincs energiám valaki másnak a traumaért és drámaért, és én úgy voltam vele, hogy nem, köszönöm. Szóval, és amúgy nehéz ezt, nem mondom azt, hogy nagyon nehéz, de hogy amikor felismered ezt, hogy valami ilyesmi felé megyünk, és a másiknak tényleg látod, hogy ezek az igényei. És volt egy ponttól azt mondtam, hogy én csak nem akarom ezt megadni. Viszont elvenni se szeretném tőled. Nem akarom neked azt ígérni, hogy majd úgy lesz, és akkor majd sosem lesz úgy.
De ez az, akkor őszintinek kell lenni önmagunkkal. Ez sem mindig annyira könnyű. Főleg, hogyha nagyon egyébként tökre szeretjük, kedveljük a másikat, és egy csomó minden másban összeillenénk, akár életstílusban, meg egy csomó mindenben. Hogyha van szerintem egy-két olyan igazán lényeges pont, hogyha ránézünk, hogy mi az, ami működik, és hogyha nem működik, akkor így, akkor valami mást kell találni. Tehát, hogy így, akkor intelligensnek kell lenni annyira, és őszintének saját magunkkal.
Akkor csak kérni kell valakit, és majd jönni
fog. Igen, aki jó, akivel igen, akivel működne. Tudunk. Igen.
És azt gondolom egyébként erről, hogy ez is változhat, mert, és látom is a környezetemben azokat, akik különböző féle kapcsolatokban voltak, vagy különböző emberekkel, hogy ők maguk, tehát hogy felfedezel, olyan, mint hogy egy kicsit beengednéd magadat ebbe a nyitottabb világba, és akkor ott olyan, mint hogyha ez egy ilyen kis shopping lenne, window shopping, hogy na, oké, most már látom, hogy így is működhet a világ, ebből mi tetszik nekem? És akkor kiveszed azokat a komponenseket, amelyek igen, de nem kell ettől függetlenül választani, mert én is ezt hittem, amikor elkezdtem ismerkedni ezzel a világgal, hogy nyitottabbnak lenni, akár több párod legyen. Nekem nem volt, de az én volt párom, ő minden áron azt akarta, hogy két felesége legyen, vagy két barátnője, vagy mit tudom én. Több nőtől gyereke, és így mondtam mindig, hogy Jézusom, hogy erről beszélgetünk is, elfáradok. Szóval, hogy kíváncsi voltam, nagyon izgatott ez a dolog, de én már a gondolattól is fáradt voltam, és rájöttem, hogy amúgy nyitott vagyok erre, tökre érdekel, nézőpontom nem sok van róla, de a saját részemről tudom, hogy ez nekem nem az, amit én most választanék, vagy ami most működne nekem. De hogy ezt így nehezen engedtem meg magamnak, mondom, hogy nyitottnak kellene lennem. Ha én ennyire tudatos vagyok, akkor nekem ezzel megengedésbe kellene kerülnem, és aztán most annyira jó, ahogy mondtad, hogy nem, ez arról szól, hogy neked mi működik, és választ azt, ami neked működik. És hogyha a másiknak totálisan mások az igényei, akkor nyugodtan mondhatod azt, hogy én valami más szeretnék.
Igen, és visszatérve szerintem Mary történetére, ott annyira intelligensen azt mondta, hogy nekik például az működött, hogy ha a férje valaha is megcsalta őt, azt nem hozta haza. És nem kért tőle bocsánatot, nem kötötte az orrára, nem dörgölte az orra alá, nem várta a megbocsájtást, vagy ilyesmit, hanem egyszerűen, ha egyáltalán megtette, akkor le tudta úgy rendezni, hogy ez ne okozzon közöttük úgy konfliktust. Azt mondta, hogy azzal tartotta tiszteletben, hogy nem mondta el Mary-nek, de hozzáteszem, hogy nekik ez működött.
Igen.
Nekik. De hogy lehet, hogy egy másik kapcsolatban a totál átláthatóság működik, hogy ha megtörténik, akkor elmondod, vagy nyitott kapcsolat, vagy azt mondjuk, hogy nem csaljuk meg egymást. Ha véletlenül mégis megtörténik, akkor kérdésből, hogy mit teremt nagyobbat, hogyha elmondod a párodnak, vagy hogyha nem mondod el a párodnak. Tehát például nagyon érdekes nekem, a nagymamám mesélte, hogy ugye, a nagypapám, nem is tudom, 35 volt, amikor elvette a nagymamámat, aki pedig 19 volt, tehát elég nagy volt ott a korkülönbség, és a nagypapám nagy csajozós volt, tehát hogy mindenhova, ahol ment, ott talált valami kis helyes lánykát, ő igazán, ő nagyon szerette a nőket, tehát ő csodálta őket, és ilyen tisztelettel tudott beszélni arról, hogy valaki szép, és hogy valaki csinos. De hát ilyen, tehát egy intelligensen csajozott, de mindig csajozott. És amikor meglátta a nagymamámat, rögtön beleszeretett. De addigra ő már nagyjából kiélte magát. A nagymamám meg még nagyon fiatal lány volt, és akkor összeházasodtak, és a nagymamám nagyon-nagyon szép nő volt, és már két gyereke volt, és úgy is voltak hódolói. Tehát, hogy így volt, aki, tudom én, elvitte őt Svájcba síelni, nem történt semmi közöttük, de így mindig meghívta, és ezért együtt síeltek, vagy ki tudja, mindegy, az én nézetem szerint, én tudomásom szerint, igen, nem történt semmi. És aztán volt valaki, aki a munkahelyén nagyon udvarolt neki, és özvegy férfi volt talán két gyerekkel, és mondta, hogy hát én elveszem önt, és hogy így mennyire szép lesz az én gyerekeim és az ön gyerekei, és hogy így együtt akkor négyen, és akkor összesen hatan, ugye, és akkor így azt mondta nekem, ezt elmesélte a nagymamám, és azt is mesélte, hogy igazából a nagypapámmal volt egy ilyen megegyezésük, hogy ők együtt akarják ezt az életet teremteni. És voltak közöttük így nehéz időszakok, de hogy mindig kitartottak egymás mellett, és az ilyen, szintén nem tudok konkrét félrelépésről, de hogyha volt, akkor azt úgy intézték, hogy tiszteletben tartják egymást, és a családot, és hogy ők együtt és a családdal szeretnének előre menni, és tovább menni, és az életüket teremteni. És amikor ezt így elmondta a nagymamám, én úgy meglepődtem rajta, mondom, wow, ezt akkoriban így meg tudták beszélni, tehát mennyire nyitott, mennyire klassz, ilyen intelligens hozzáállás kellett ehhez, hogy ezt így meg tudják beszélni.
Az jutott itt az eszem, most keresek, azért telefonozom, mert keresem azt az öt kérdést, amit ugye tanítunk, hogy érdemes feltenni, és olyan ez, mint hogyha ha valaki félrelépne, minden sztori, például a Billel kapcsolatos sztori is, ugyanez meg, amit meséltél a nagyszüleidről, hogy olyan, mint hogyha ezeket a kérdéseket föltették volna, mielőtt megtettek volna, ha bármit is tettek. Jöhet az öt kérdés. Egy kicsit beszélsz erről, Maja, hogy mi ez az öt kérdés?
Hát, hogy ez a szexel kapcsolatos öt kérdés, ugye?
Szexel, de szerintem a félrelépéssel kapcsolatban is abszolút tudna működni.
Igen.
Hogy akkor tedd meg, ha
hogyha mindegyikre igent
kapsz.
Igen. És hogyha egyikre nem, akkor már nem érdemes megcsinálni.
Mert energetikailag nem lesz hozzájárulás.
Igen.
Ugye?
Na lássuk ezt az öt kérdést.
Ide a végére, hogy hozzunk eszközt.
Jó.
Könnyű lesz? Ez egy kérdés akar lenni. Uh-huh. Könnyű lesz?
Könnyű
várjatok,
lesz?
Itt eszembe. Könnyű lesz? Bulis lesz? Tanulok belőle valamit? Boldogabb leszek utána? És mindketten hálásak leszünk utána?
És hozzátenném még Dénynek a hatodik kérdését.
Hoz-e pénzt mi?
Nem. Az is, az is, hogy hoz-e pénzt, és ez nem úgy, hogy fizet-e neked valamit, igen, hanem egyszerűen, hogy teremti-e a pénzügyi jövődet. De az a kérdés, hogy a jövőmet teremti, vagy rombolni fogja. Nekem ez a kedvencem. És én mondtam, hogy ezt a szex, amikor először mondta, ezt a szexre föl lehet tenni, és mondta, hogy igen, mondom, wow, hogy ha valakivel szexelek XY-nal, az vagy tök mindegy, elmegyek randézni, vagy egy bármibe, igen, akkor az teremti, vagy rombolja a jövőmet?
Ez annyira klassz kérdés, mert hogyha fölteszed ezt a kérdést, és jönni fog egy éberség. Nekem a múltkor is volt egy ilyen, hogy elmenjek egy randira, nem menjek egy randira, igen, nem, és ott matekoztam, és hát klasszikusan nyomtam ezt a hétköznapi valóságot, és mondtam, hogy vannak kérdéseim. És akkor föltettem ezt a néhány kérdést, hogy könnyű lesz? Könnyű lesz. Bulis lesz? Fogok tanulni valamit? Nem igazán fogok tanulni semmit. Boldogabb leszek utána? Nem. Mondom, jó, tovább se mentem. Tovább, mondtam,
igen,
hogy oké, akkor ez egy nem. Mert ott van az éberség mindig, hogy ha valamit választasz, az mit teremt. Mindig tudjuk, hogy a választásaink mit teremt. Nem akarjuk tudni.
Energetikailag mindig tudjuk, hogy mit fog teremteni.
Igen. És mennyiszer van az, hogy belemegyünk, és akkor ott könnyű, hogy valakivel lefeküdjünk, de utána mondjuk őrült bonyodalmak következnek.
Pontosan, igen. Szóval... És hányszor csináljuk azt, hogy eldöntjük, hogy na vele le akarok feküdni, és akkor így jönnek az éberségek, hogy de nem lesz könnyű, meg problémát fog okozni, és azt mondjuk, hogy pa, 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 pa.
Soha nem
rádöntöttem, hogy akarok vele szexelni.
Igen. Vagy csak szimplán akarok szexelni.
Igen.
De
igen,
akkor
igen.
is megyek, hogyha hatodik haszakán.
Igen, akkor is, hogyha nem.
Igen, és egy csomószor csináljuk azt, hogy belemegyünk szexbe, és utána nem le. És mennyien vagyunk úgy, hogy belemegyünk ilyesmibe, és utána azt érezzük, hogy átment rajtunk az úthenger. Mm. És például ez az, amit Dén szokott mondani, mindig kiemel, hogy ha nem akarod, hogy úgy érezd magad után egy szex után, hogy átment rajtad az úthenger, akkor előtte tett fel ezeket a kérdéseket, és hogyha egyetlen egyre is nem jön, akkor ne menj el, és nem fogod magad szarul érezni. Igen. És így, ó, mondom, ezt elmondhatták volna 18 éves koromban is, köszönöm szépen, a 20-as éveimet megkímélték volna néhány borzasztó reggeltől, amikor így azt éreztem,
néhány úthenger élménytől.
Miért csináltam ezt? Nem voltam kedves magammal, de azt mondta, olyan kedvesnek tűnt. És kiderült, hogy egy őrültségfej volt. Hát, így tudjuk elkerülni az őrültségfejeket.
Na,
hát jól van, 41 perc. Tomi, bocsi, még benne vagyunk, szerintem. A Tomi érezte, hogy ez egy hosszú podcast rész lesz.
Igen, tudtad.
Szóval nagyon köszi Maja ezt a beszélgetést, meg nektek is, hogy itt voltatok. Hát reméljük, hogy hoztunk pár érdekes és új nézőpontot, igen.
És az egész megcsinálása. És akár be tudtok építeni, vagy kérdéseket, amiket fel tudtok magatoknak tenni, hogyha valamilyen helyzetbe, szituációba kerültök.
Igen. Mert hát az univerzum tervei és útjai azok bizony-bizony kiszámíthatatlanok, és bármikor jöhet bármilyen lehetőség.
Azért ne tegyed bele most a világukba, hogy
és holnap után mindenki küldi nekünk az életet, hogy mindenki le akar velem feküdni.
Hogy mindenki megcsalt.
Mindenki megcsalt.
A szomszédnén is megcsalt.
Na, hát köszi Maja, meg nektek is, hogy itt voltatok.
Köszi, hogy itt voltatok.
Jövő héten.
2-kor pénteken. Sziasztok!
Hé, ne menj sehová! Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon,
vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcaston, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni nekünk 5 csillagot vagy véleményt, hogy mások is könnyen ránk találhassanak.
Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast!